Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm azokat, akik jelen vannak. Amikor készültem erre a lelki gyakorlatra, akkor elhatároztam, hogy minden elmélkedés előtt elimádkozunk egy imát, amelyik az oltalmad alá futunk Istennek, Szent Szülője kezdetű ima. Örömmel fedeztem fel, hogy ez a legrégebbi, 3.-4. századi ismert Mária imádság, és amely a Diocletianus féle keresztény üldözés alatt született. És mivel most is tombol a keresztény üldözés, meg a szellemi harc is, ezért úgy gondoltam, hogy minden elmélkedés elején ez lesz az imánk, nem spontán imát fogok mondani, hanem elimádkozunk közösen, és az elmélkedés végén pedig a Szent Mihály Arkangyalhoz fogunk imádkozni, azt is közösen, úgy sokkal hatékonyabb. Úgyhogy most azt kérem, hogy imádkozzuk el együtt ezt a Mária imát. Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vedd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, ódik és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járom, mi szószolom, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen. Nagyon meglepődtem, azt hittem, hogy nem ilyen régen, majdnem 20 éve, hogy megtartottam az első lelki gyakorlatot a szellemi harcról. 2001. augusztusában ebben a templomban hangzott el a Szellemi Harc című lelki gyakorlat, amelyik 2004-ben lelki gyakorlatos könyv formájában is megjelent. Akkor az első Szellemi Harc lelki gyakorlaton a téma Jézus szellemi harca volt, az első keresztények szellemi harca, aztán rotterdami Erasmus és loyolai Szent Ignác szellemi harcról szóló szabályai, vagy a lelkek megkülönböztetése, a szellemi harc alapszabályai, és Szent Edith Stein szellemi harca az együtt szenvedéssel, ami szintén fontos része a szellemi harcnak. A lelki gyakorlat mottójának Sienai Szent Katalin egy gondolatát választottam, idézem, szükségünk van valakire, aki egy nagyot kiált az egyház egész teste fölött, elég nagyot, hogy gyermekei, akik benne alszanak, felébredjenek. Egy ilyen ébresztőnek szánom ezt a mostani lelki gyakorlatot, miközben diagnózist próbálok készíteni az időkről, amelyekben élünk, közben megtérésre hívlak benneteket, nézőpontváltásra, a dolgok átkeretezésére, mégpedig az egyetlen reális nézőpontból, ez pedig az Isten országa és a mennyország oldaláról. Ha nem onét nézzük, nem Isten országa felől nézzük a világunkat, az egyházunkat, akkor a világtörténelem csak események halmaza, kronosz. De ha Isten országa és a mennyország felől nézzük, akkor kiderül, hogy amiben élünk, ami történik, az kairosz, az üdvösség történet, és be fog teljesedni Isten szeretetével. Miközben feltárom a sebeket, az egyház sebeit is, és feltárulnak a sötétség erői, segíteni szeretnék abban, hogy ne szidjátok a sötétséget, hanem gyújtsatok fényt. Bármennyire szidod a sötétséget, csak erőt adsz neki. Magadban is nagyobb lesz a sötétség, és körülötted is. És akármerre lapátolod a sötétséget, az mindig sötétség marad. Teljesen fölösleges annyi energiát belefektetni a bűn, a gonoszság, a sötétség dolgaiba, mint amennyit a keresztény katolikusok erre áldoznak. Ha ennyi energiával fényt gyújtanánk, világosságot támasztanánk, akkor a sötétség erői maguktól elmenekülnének. Minél jobban szidod a sötétséget, minél inkább bűnbakokat keresel ebben a világban vagy az egyházban, annál erősebb lesz a tehetetlenség és a félelem benned, meg körülötted is. Ha fény gyújtunk, akkor meghátrál a sötétség, sőt el is tűnik. Ilyen egyszerű küzdeni ellene. Föl kellene vállalnunk az identitásunkat, amit Jézus így fejez ki, ti vagytok a világ világossága. Ideje lenne világítani, és abba hagyni a sötétség szidalmazását és a sötétség terjesztését. Ezt nyugodtan meghagyhatjuk a világ fiainak. Zajlik a harmadik világháború, de ez a háború másképpen néz ki, mint az első vagy a második világháború, ahol két vagy több fronton álltak egymással szembe az ellenséges csapatok. Talán legjobban a Szíriában zajló eseményekkel lehet megmutatni, hogy milyen is ez a háború. 6 vagy 8 harcoló fél van egymással szemben, szellemi irányzatok és hatalmi érdekek mentén, amelyeket nem tudunk kibogozni. Szunnita arabok, alaviták, kurdok, törökök, iszlám állam, oroszok, nyugat, síták, keresztények, ezek a látható harcoló felek, és mögöttük ott vannak az arctalan titánok, a mai Bábel építői a világuralomért. Meggyőződésem, hogy a tőkés társaságok és a bankszektor arctalan titánjai meg akarják szerezni az egész világ fölötti uralmat. Ennek a legnagyobb akadálya az egyisten hívő vallások erkölcsi értékrendje. A keresztények, a zsidók és az iszlám, az egyisten hívő vallások, valamint a nemzeti gondolkodás értékrendje. Ugyanis csak akkor lehet igazán hatékonyan működni a világuralom megszerzésért, hogyha működik a relativizmus diktatúrája. Minden viszonylagos, és semmiféle külső abszolút tekintét nem fogadunk el. Innét érthető számomra az a fékevesztett keresztény üldözés, a zsidóság elleni támadások és az iszlám világ országai közötti káosz fenntartása háborúk sorozatának a kirobbantásával. Az igazi ellenség azonban, akiről a világ nem tud, az a gonosz, a diabolosz, aki minden szétdobál, káoszt teremt, és ebben a káoszban próbálja szolgaságba hajtani az ő szolgaságába az egész világot. Mert aki bűnt követel, a Szentírás szerint az rabszolgája a gonosznak. A diabolosz káoszt teremt az erkölcsi rendben, káoszt teremt az élet minden területén. Szent II. János Pál pápa a halál civilizációjának nevezte a korunkat, mert a fogantatástól egészen az öregkorig minden szinten támadjuk az életet. Már magzati korban megöljük, az eutanáziával átsegítjük a betegeket a túlvilágra, és minden szinten támadjuk a férfi és a nő identitását, a nemiségét a halál kultúrájában. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a lelki gyakorlatban elhangzó dolgokkal senkit nem akarok elítélni. Azok közül, akik ezeken a területeken, amelyekről beszélek, érintve vannak. A ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a föld sója, az nem ítélkezés, nem a sötétség elítélése, hanem meghívás a szolidaritásra, párbeszédre, az egységre, keresztények és vallások összefogására, mert csak együtt és egységben tudunk hatékonyan segíteni. Világméretű vészhelyzet van. A teljesség igénye nélkül néhány tünet ennek a vészhelyzetnek. Ökológiai vészhelyzet van. A természetet megváltoztattuk és elpusztítjuk. Erről nagyon hatékonyan és egyértelműen beszél újra és újra Ferenc pápa, a Laudato Si enciklikában a teremtett világ védelmét szeretné megerősíteni. 2019. július 29-én volt a túlfogyasztás napja, ami azt jelenti, hogy attól kezdve elkezdtünk több erőforrást felélni, mint amennyit a bolygó egy év alatt képes újratermelni. Az őserdők kiirtása az emberiség kiirtását jelenti. Mindezt egy harácsoló, kizsákmányoló gazdaság nevében. A biodiverzitás, a biológiai sokféleség eltűnése szintén a vészhelyzet tünete. Új halálos betegségeket eredményez. A természet olyan megváltoztatása és pusztítása, amely az emberiség halálához vezet. Aztán a pandémia, világjárvány, jelenleg több mint 700 ezer halottal és közel 20 millió fertőzöttel, és a számok rohamosan növekednek. Aztán a menekült áradat. Csak 2019-ben több mint 270 millió embertársunk volt kénytelen elhagyni az otthonát, mert veszélybe került az élete, és az ő számuk is folyamatosan emelkedik. Ebből a 270 millióból csak 2,4 millió jött Európába, a többi kontinensen van. Hatalmas katasztrófa. Jézus mégis azt mondja, hogy ne féljetek, és ne rettegjetek, és ne bűnbakokat keressetek, akár a pandémia terjesztésében, akár a menekült áradatban, az idegenekben, vagy a cigányokban, hanem tegyetek tanúságot Isten országáról, Isten szeretet uralmáról, az igazi reményről, a mennyek országáról. Minden krízis meghívás arra, hogy tanúságot tegyünk Isten országáról és annak igazságáról. Nem csak a világban vészhelyzetben, Európa is krízisben van. Európa segítségre szorul. A legjobban idevágó ige az, amit az apostolok cselekedetében olvashatunk, éjszaka Pálnak látomása volt. Egy makedón férfi állt előtte és kérte, gyere át Makedóniába és segíts rajtunk. Európának újra szüksége van az evangéliumra, mint gyógyszerre. És ez a keresztényeknél van ez a gyógyszer. Oda kell adnunk, hogy meggyógyuljon. Prágában volt egy konferencia, ez volt a címe, hogy menetekkel. Megmérettél, könnyűnek találtattál. Ez a felirat jelent meg Nabukodonozor fiának a palotája falán, amikor megszentségtelenítette a szent edényeket, amit jeruzsálemi templomból hozott el az apja, vagy rabolt el, és azokból lakmározott. Nem tanult saját apja történetéből, és ugyanígy van Európa is, nem tanul a saját történelméből. Európa is megméretett és könnyűnek találtatott, mondja Petr Pitha prágai püspök a beszédében. Európa szót fogad az Európai Unió arctalan másoknak, akik a háttérből utasítanak, akiket csak a pénz és a hatalom érdekel, akik pedig ennek útjában vannak, azokat nyíltan üldözi, keresztények és nemzetállamok. Ugyancsak ő mondja, hogy az iszlám, a hívő mohamedánok szemében mi keresztények hitehagyottak és nevetségesek vagyunk. Nekik van Istenük, akikért képesek ölni. Mi legfeljebb egymásnak esünk, és magunk pusztítjuk el saját magunkat. Mert nem tiszteljük az élet törvényét. Az élet az szeretet, és a szeretet az pedig áldozat. Henri Bulád jezsuita a szerzete szerint az Európai Unió iránytű nélkül maradt, mert megtagadta zsidó-keresztény gyökereit, és megkérdőjelezte saját identitását. Ferenc pápa szerint Európa segítségre szorul, meg kell menteni. Párbeszédre van szükség, minden országnak megvan a maga identitása, gazdasági, kulturális, nemzeti, történelmi, művészeti gazdagsága, de ezt integrálni kell párbeszéddel. A globalitást, az egységet Ferenc pápa szerint nem gömbként, hanem poliéderként kell elképzelni. Térbeli test minden oldalról sikokkal határolva. Tehát az a globalitás, amit mi képviselünk, az inkább poliéder, ahol minden nép megőrzi az identitását, a másokkal való egységben. Ferenc pápa szerint a szuverenitást meg kell védeni a többi országgal, az európai közösséggel való kapcsolatokat erősíteni kell, de kerülni kell a szuverenizmust, amely mindig rosszul végződik, háborúhoz vezet. A migráció elkerülhetetlen. A kormányoknak elővigyázatosan kell gondolkodniuk és cselekedniük, és nekik kell megállapítani, hogy hány migráns tudnak befogadni. Amikor erről először kérdeztek engem, akkor azt válaszoltam, hogy egy dolog van, amelyik nem tűri a határokat, ez a szeretet. A szeretet mindig határtalanul növekedni akar, és alázattal be kell vallanunk, vagy el kell fogadnunk, hogy egy dolog van, amelyik nem működik határok nélkül, és ez a szeretet. Ez érvényes az embertársi kapcsolatokra, érvényes a családok közötti kapcsolatra, és az idegenekkel való kapcsolatra is. Ha nem tiszteljük a határokat, a szeretetünk határait, akkor az mindig gyűlöletbe fog átcsapni. Akkor is, hogyha a szülő és gyermek, nagyszülő és unoka között van, aki nem húzza meg a határokat, a szeretet határait, az gyűlölni fogja, vagy őt gyűlölni fogják. Ennek az etikának a megalkotói pontosan tudják, hogy a tetteink mögött a gondolat áll, és ez határozza meg, miként fogunk cselekedni. És ezért fontos az, hogy átfogalmazzuk, új tartalommal töltsék meg a fogalmainkat. Tekintély helyett egyéni autonómiáról és jogokról beszélnek. Házastársak helyett partnerekről. Boldogság helyett életminőségről. Család helyett a család különböző formáiról. Identitás helyett sokféleségről. Az egyetemes értékek helyett globális etikáról. A globális etikának az egyik legfontosabb pontja, hogy nem létezik objektív igazság. Legfőbb érték az egyén választási szabadsága, amely fölötte áll minden törvénynek, a természettörvénynek is, és minden tekintélynek, még az isteni kinyilatkoztatásnak is. Az egyház is nehéz helyzetben van. Egyszerre van rejtett és nyílt keresztény üldözés. A rejtett, alulról jövő keresztény üldözésnek a legszelidebb, legvonzóbb és a legrosszabb megnyilvánulása az új globális etika, amely keresztény alapelveket is használ, de más tartalommal tölti meg. 16. Benedek pápa a bárány bőrbe bújt farkas etikájának nevezi. Föl kell vállalnunk az ellenállás mellett a szellemi harcot, mégpedig szellemi fegyverekkel. A keresztények Krisztus győzelmének hitében élnek. Számukra ez a feladat, hogy hűségesek maradjanak akkor is, ha a hűség veszélyessé válik. Jézus előre megmondta, a gonoszság elhatalmasodásával sok szívben kihűl a szeretet, de aki álhatatos marad mindvégig, az üdvözül. Akkor most közösen imádkozzuk el a Szent Mihály Arkangyalhoz szóló imád. Szent Mihály Arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.